Előre bocsájtom azt, hogy én senkit nem bátorítok arra, hogy ilyen kérdésekkel hozzám forduljon. Én nem vagyok semmilyen szakember, nem vagyok életmód tanácsadó, és főképp idegenekkel nem szoktam beszélgetni. Tehát bárki rám ír Facebookon vagy bárhol, rendszerint el sem olvasom, vagy pedig nem szoktam válaszolni. Most azonban elénk került egy üzenet, egy ismeretlen személytől fel fogom olvasni, hogy mit írt. Azt is el fogom mondani, hogy én mit válaszoltam erre az üzenetre. És mivel, hogy már elolvastam, tehát úgymond ezt nem tudtam kikerülni, vagy nem kerültem ki ezt az üzenetet, ezért megjelentek bennem különböző gondolatok és megértések, amiről úgy érzem, hogy fontos beszélni. Talán ennek a kedves hölgynek is a javára válhat, hogyha majd hallja ezt a felvételt. Az üzenet, amit kaptam, egy számomra idegen valakitől, még az sem biztos, hogy egy olyan személy, aki tényleg komoly a kérdése, vagy komoly a dolog, de mindenképp ez a kérdés segít abban nekünk, hogy megnézzük, meglássuk azt, hogy mi a fontos az ember életében. Azt mondja Beatrix, hogy kedves Attila, kérlek bocsáss meg nekem, amiért hozzád fordulok, így ismeretlenül is, bár én hallgatlak téged minden nap, de te nem ismersz engem. Viszont két napja a 11 éves kisfiam olyat álmodott, ami nagyon megrémített, és nem tudom, hogy szó szerint értelmezzem-e az álmát, vagy valami átvitt értelme lehet. Álmában én vonatbalesetben meghaltam két másik ismeretlen emberrel együtt. A fiam is ott volt a vonaton, neki nem lett baja, és másnak sem. De amikor odajött hozzám, hogy megnézze, mi történt velem, a testem nem volt ott, és a két másik emberé sem, de vérnyomokat látott ott. Aztán ő eltávolodott a vonattól, és ahogy újra ment oda egy focipályán keresztül, négy vonat volt ott, amik galambnak néztek ki, és beszélgettek. Az egyik galamb alakú vonat azt mondta, hogy megöltem valakit. A focipályán, amin áthaladt, gyerekek labdáztak. A fiam álmában, ahogy rám emlékezett, azt hallotta, amint mondom neki, hogy örökké együtt leszünk. Ez azért is ijesztő számomra, mert dajkaként dolgozom egy oviban, és csütörtökön éppen vonattal megyünk haza egy kirándulásról a gyerekekkel. Anyukámat is felhívtam az álom miatt, ő pedig három nappal előtte azt álmodta, hogy nagyon sok fekete ruhás ember megy hozzá, akik be sem férnek a lakásba, olyan sokan vannak. Én kértem megértést az álomra, eddig még nem kaptam. Ha esetleg te tudnál nekem segíteni, hálás lennék. Isten áldjon, és köszönöm. Szóval, fogalmam sincs, hogy kiküldte, lehet egy teljesen jó szándékú ember, lehet egy bluff, lehet bármi, az interneten minden lehetséges, ezért én nem szívesen beszélgetek én. Olyan emberek, akiket nem ismerek, akiket ismerek, azokkal sem szoktam beszélgetni, csak nagyon ritkán. Akiket én ismerek, azok a bizonságtevők, sajnos a bizonságtevők részéről is értek olyan tapasztalatok, hogy nem igazán van kedve nekem az interneten sem tracsolni, sem cseverészni senkivel sem, mert nem tudom, hogy kiben milyen szándék van, és nem akarom fölöslegesen tölteni az időmet olyan dolgokkal, amelyek nem rám tartoznak. Na, de mivel az üzenet bejött hozzám, és én ezt elolvastam, én röviden reagáltam ennek a hölgynek, feltéve, hogyha egy hölgyről beszélünk, teljesen mindegy. Meg fogjátok látni, hogy maga az üzenet az ennél sokkal fontosabb. És azt mondtam neki, hogy én nem értem a kisfiad álmát, de Isten ér és beszél mindenkihez, aki alázatos szívvel hozzáfordul. Ha te megérted, mit üzen ez neked, szívesen meghallgatom, ha megosztod. Ennyit írtam az első bekezdésben, a következőben pedig még annyit írtam, hogy a legeslegfontosabb üzenete az lehet az álomnak, hogy te hallod-e az Úristen szavát, és azt teszed-e, amit neked mond. Vagy pedig egy külső információ, legyen az a fiattól, vagy bárki mástól, elbizonytalanít, vagy megijeszt téged. Úgy gondolom, hogy ezért már megérte, hogy elolvassam ezt az üzenetet, mert a kérdés fel van téve mindenki számára. Mi van, hogyha te fogsz kapni egy ilyen üzenetet holnap, a kedves feleségettől, a kedves férjettől, a kedves fiattól, az anyósodtól, vagy bárkitől. Mit fogsz te akkor csinálni? A kérdés fel van téve nekem, neked, aki ezt hallott, és mindenkinek. Fel van téve a kérdés, hogy te mit fogsz csinálni, hogyan fogsz arra reagálni. Pánikrohamot kapsz, elkezdesz pánikolni, másokhoz fordulsz megértésért, válaszokért, akár egy álmoskönyvhöz, belemész az ezotériába, belemész az okkultizmusba, mert ilyenkor futnak bele általában az emberek az okkultizmusba. Most például Beatrix ezt a kérdést feltette volna egy ilyen online varázslónak, egy kártyavetőnek, vagy egy jósnőnek, vagy bárkinek ezt a kérdést feltette volna, és azáltal egyből megnyitja a kaput az okkultizmus a sátán irányába, az életében. Tehát a legeslegfontosabb kérdés, hogyha ilyen történik bárkivel, valamelyikünkkel ilyen történik, az ember kihez fog fordulni segítségért. Én elmondtam, hogy én senkinek nem segítek. Én nem akarok én itten sem jósnőt játszani, sem semmit. Én azt osztom meg rendszerint az interneten, amit Istentől kapok ajándékba, főképp éjszaka, üzenetek, megértések, kijelentések, tanítások, ezeket osztom meg, és megrendelésre, kérésre, kérdésre nem szoktam általában válaszolni. Az, hogy Isten megengedte, le most legyen kivétel, megengedte, de ez nem biztos, hogy holnap is így fog történni. A legeslegfontosabb kérdés tehát, hogy te, aki ezt hallod, ezt a felvételt, hallod-e a teremtőd szavát? Hallod-e a teremtőd szavát, és azt teszed-e, amit neked ő mond, vagy pedig egy külső információ, legyen az a fiattól, a gyermekettől, feleségettől, anyósodtól, apósodtól, egy másik forrásból, elbizonytalanít téged, vagy megijeszt. Emlékezzünk vissza, hogy COVID időszakban a legtöbb ember miért halt meg, és némelyek nagyon fiatalon, miért haltak meg, miért vesztek el? Azért, mert jött egy külső riasztás. Kedves Beatrix, olvasd el a 91. Zsoltárt. Olvasd el a 91. Zsoltárt. Elejtől végig, annyiszor, ahányszor arra szükség van. Jön egy külső riasztás, az ember arra reagál, elkezd pánikolni, emberekhez fordul segítségét, én most megtehetném, hogy én félrevezetem ezt a kedves hölgyet. Egy olyan válaszsal most én megjátszom, hogy értem az ő álmát. Ha én nem kaptam megértést az ő álmára, akkor nem fogom azt megjátszani, elmondom, amit én értek, ugye általában nagy általánosságban erről a dologról, azonban elmondom mindenkinek, hogy ez veszélyes. Tehát veszélyes dolog, hogy egy ilyen, ha ez valóságosan megtörtént, tegyük fel, veszélyes dolog egy ilyen kérdéssel emberekhez fordulni, sőt, azt kell mondjam, hogy egy ilyen kérdés, egy ilyen nem hétköznapi esemény, arra kéne mindenkit motiváljon, sarkaljon, de erőteljesen, hogyha mostanában a térdeit nem hajlította meg, hajlítsa meg. Térdepeljen le, mert az Úristen hűséges. Ő azt mondja, hogy Beatrix, kiálts hozzám, és én megfelelek. Olyan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Nagy és megfoghatatlan dolgokat. Ezt mondja a Teremtőt, kedves Beatrix, és kedves mindenki. Még annyit fűztem hozzá ez a dologhoz, hogy az atya megpróbálja az övéit, de fogalmam sincs, kivel van dolgom, ezért nem szívesen szoktam én beszélgetni így senkivel. Az atya megpróbálja az övéit, és mindent a javukra fordít. Ez tény, az övéit. Tehát a kérdés ebből az, hogy te, aki ezt írtad, ezt az üzenetet, te az atya gyermeke vagy, te az atyám fia vagy, úgymond, Isten gyermeke vagy, mert a közhiedelemmel ellentétben nem mindenki Isten gyermeke. Tehát ez hazugság, hogy mindenki Isten gyermeke. Isten azért lett testé Jézus Krisztus személyében, hogy általa, ő általa, őt megismerve, Isten gyermekeivé váljunk. Hogyha mi lelkünk nincsen feltámadva, nem vagyunk újjászületve, nem tisztultunk meg a bűneinkből, akkor mi hiába mondjuk azt, hogy hát azt olvastuk valahogy Isten gyermekei vagyunk mindannyian. Emberek, ez nem így van. Ez egy olyan veszélyes dogma, hamis tudomány, de ilyen nincs, hogy mindenki Isten gyermeke. Jézus egyértelműen elmondja, hogy két születés van. Van az első születés a férfinek a gerjedelméből, a testi vágyból, ugye, és az ember akkor megszületik testbe. És nagyon kevés ideig hallja a lelket, mint gyermek, ugye? Mert nagyon hamar megölik benne a lelket a felnőtti társadalom. Utána meg teljesen belezúl a testbe, bele a paráznaságba, bele az földiekbe, az anyagiakba, és nem hallja Istent. Ezért fontos az embernek újonnan születni Jézus Krisztusnak a szavai által, a bűnei bocsánat által, a bűnei meglátása által és bocsánat által, és Istennek a megelevenítő lelke által. És akkor vagyunk Isten gyermeke, hogyha olyannal születtünk, és Isten minket tanít, az ő fiait ő ugye megvigasztalja, megdorgálja, összetöri, bekötözi, akkor vagyunk Isten gyermeke. Tehát a kérdés mindenképp fel van téve, tegyük fel az üzenet, most ne gyanakodjunk, legyünk túl gyanakvók. Ez egy valóságos szemétől, Beatrix-től jött, és hát válaszra van szükség. Tehát a kérdés fel van téve, hogy újjá vagy születve, kedves Beatrix. Ez a legfontosabb kérdés. Tegyük fel, hogyha valóságosan megtörténne az, amit a fiad mondott, valóságos a maga az ijesztés, mi van akkor, hogyha valóságosan megtörténik, hogy csütörtökön éppenségre vonaton valami történik? Elkerülni nem tudjuk. Tehát senki nem tudja elkerülni a sorsát. Ez teljesen biztos. A kérdés az, hogy megbékültünk-e, teremtünkkel. Tudjuk jól, hogy nem az megy, aki a koros, hanem az, aki a soros. Tehát nincs olyan, hogy Beatrix, vagy Attila, vagy bárki meg kell érje a 92. életévét ahhoz, hogy békésen megboldoguljon és az atyához menjen. Az megtörténhet 20 évesen, megtörténhet 15 évesen, 10 évesen, 90 évesen, teljesen mindegy. Tehát az atya megpróbálja az övéit feltéve, hogyha az övéi vagyunk, és mindent a javukra fordít. Ez az örömhír. Tehát bárki is mondja nekem bármit, apám, anyám, fiam, kislányom, bárki, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Isten mindent a javamra fordít, mert én minden kérésemmel hozzáfordulok, és nem a kiáltószóhoz, vagy nem egy másik emberhez, akit nem is ismerek. Tegyük fel. Egyébként pedig, ahogy a fiad álmában látta, nincs halál. Ez tény. Tehát ugye az álom azt mondja, hogy örökre együtt leszünk. Tehát hogyha az illető személy újjá van születve, akkor teljesen biztos, erről korábban beszéltem, hogy két felvételt készítettem, hogy kik lesznek velem a pokolban, vagy kik lesznek veled a mennyben, valami ilyesmi. Két felvétel van, kiáltószó.hu, vagy pedig a YouTube csatornán. Egyik az, hogy kik lesznek veled a mennyben, vagy pedig kik lesznek velem a pokolban. Ezeket a címeket adtam két felvételnek. Tehát, hogyha ez a hölgy, ez a női személy, hogyha ő meg van tisztulva, ő komolyan vette Istennek az életre hívó szavát, akkor ő megkapta az újjászületés ajándékát. Ezért a legkedvesebb személyek vele lesznek a mennyek országában, ez nem is vitás. Aki kedves számára, főképp az ő fia, ugye, 11 éves gyermek, aki még tiszta. Tehát az ő mennyországában, ami benne épül, az ő szívében épül, az ő lelkében épül, az ő gyermeke vele lesz. Hogyha megtörténne az, hogy távoznia kell egy héten belül az élők sorából, a földiek egészen pontosan nem az élők sorából, a földiek sorából, akkor az ő fia vele lesz a mennyek országában. Sőt, hogyha a fia is jól igyekszik, és kívánja megismerni a teremtőjét, akkor ő is viszont láthatja az ő kedves édesanyját, amikor véget ér az ő földi élete. A másik dolog, ha Isten szerint eljött az én órám, tehetnék-e én bármit, hogy azt elodázzam? Nagy valószínűséggel nem. Hogyha azt mondja az atya, hogy Attila, Beatrix, az idő lejárt, ennyi volt. Nekem Isten konkrétan ezt meg is mutatta. Tehát volt egy olyan, hogy kaptam egy elég kemény felkészítőt és figyelmeztetőt, amikor az Úristen nekem megengedte, több percen keresztül, már nem tudom pontosan, nem mértem meg, mert én nem voltam abban az állapotban, hogy az időt méricskéjem, több percen keresztül, de fel 10-20 percen keresztül Isten megengedte, nem volt annyira, 20 perc nem volt, megengedte, hogy haldokoljak. Borzalmas élmény volt, Isten megengedte, hogy tapasztalja meg, milyen úgy meghalni, hogy a lelke nincsen felkészülve. Borzalmas volt. Borzalmas volt, tehát ez valóságos haldoklás volt, nem pedig egy, mit tudom, egy rosszulét. Teljesen jól éreztem magamot, nincs nekem semmilyen fizikai problémám, betegségem. Hajnalban, éjszaka felébredtem, és éreztem, kész, ennyi volt, halok meg. És ugyanazok a szimptomák, amik általában szoktak lenni, éreztem, hogy betojok szó szerint, és éreztem, hogy kész, vége. Tehát testem, tehát utára hát láttam mindent, és nem tudtam más tenni, mint az, hogy kezdtem imádkozni. Az is nagyon nehezen ment. Hangsúlyozom, az is nagyon nehezen ment. Fohászkodtam az atyához is. Nehezen kimondtam, atyám, legyen meg a te akaratod. Én nem akarok meghalni. Nem hiszem, hogy készen vagyok erre. De hogyha meg kell halljak, legyen meg a te akaratod. És jobban féltem egy valamitől, mint a haláltól, és pedig attól, hogy nehogy valami bűnt vigyek én magammal, hogy én tisztátlanul, tisztátlan lélekkel ne kelljen távozzak. Tehát, hogyha eljött az én órám, mit tehetnék én azon kívül, hogy imádkoznék az atyához, hogy ne engedje, hogy bármilyen tisztátlanságot magammal vigyek. Ezek a kérdések merültek fel annak kapcsán, amit küldött ez a hölgy számomra, És mondtam, hogy megosztom veletek is. Magáról az államról, amit a kisfia kapott, vagy csak úgy elmondom azt, hogy mit jelenthet az, amit a kisfia látott. Mert az teljesen biztos, hogyha ez az ember még nem halt meg önmagának, vagyis nem kívánt meghalni önmagának, nem kívánt újjászületni. Például én is kaptam egy ilyen jóslatot, többször beszéltem erről, Indiában voltam, kérés nélkül valaki odajött hozzám is, megjósolta nekem, mikor fogok meghalni, körülbelül 3 vagy nem tudom hány év múlva. És ugyanazon a napon a barátnőm megkeresett, hogy valaki velük beszélt, nem tudom, hogy mit csinálta, mit cselekedte, teljesen mindegy. Neki is azt mondták, hogy 3 éven belül meg fogok halni. És hát nem haltam meg 3 éven belül, hanem az történt, hogy elvesztette a régi életemet. Akkor jött el az én időm, hogy Isten eljött értem, és engemet szenvestett a bűneimmel. Azok égettek, óriási fájdalmat éltem meg, nagyobb lelki fájdalmat, mint amit valaha megéltem fizikailag, és akkor kezdődött az én újjászületésem intenzíven, annak a folyamata. Tehát az álmom beteljesült, de fizikailag. Az, hogy nekem ezt jósolták kéretlenül, az olyan hatással volt rám, hogy azt mondtam, hogy ha ez tényleg így van, nekem 3 éven van hátra, hogy azért még örültem is, hogy hát mondták volna azt is, hogy hónap után. De nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy 3 éven van hátra. Azt mondtam, hogy én mostantól nem fogok hazudozni, őszintén fogok élni, nem ismertem a Bibliát, úgy Istent nem ismertem, mint most, ahogy ismerem. Azt mondtam, hogy őszintén fogok élni, nem halasztok el semmit, azt teszem, amit tennem kell. Így próbáltam élni, és így jutottam el abba az állapotba, hogy kívántam megismerni az igazságot is. Amikor jött az alkalom, hogy megbetegedtem, és nem tudtam, milyen bajom van, durván megbetegedtem, 10 napon keresztül nem ettem, nem ittam és nem aludtam körülbelül, tehát elég kemény, fekete bőt volt ez számomra. Kórházba sem mentem, éreztem, hogy nem mehetek kórházba, akár meg is halhatok, de nekem, engemet nem az érdekel, hanem az, hogy a lelkem gyógyuljon meg. És tudtam, hogy ez közöttem és Isten között van. Ezt orvos nekem ebben nem tud segíteni. Tehát mindenképpen jó hatással volt rám a dolog. A vonat, az, hogy vonatok voltak ebben a, meg vonatbaleset volt ebben az álomban, tehát általánosan mondom, hangsúlyozom, tehát fogalmam sincs, hogy miről, az sem biztos, hogy ez egy valóságos dolog, tehát bárki írhatta, nem ismerem, ismeretlen személy, tehát lehet igaz is, lehet hamis is, teljesen mindegy. Valamiről beszéljek, hála Istennek. Beszéltek arról, hogy a vonat rendszerint, ugye az a tömegközlekedés, a tömegnek az útja, és a tömegnek az útja, a tömegközlekedés minket a széles úton visz. Tehát szükséges, hogy legyen egy baleset a mi útunkon, a mi életünk útján, ahol a tömegközlekedési eszköz cserben hagy minket. Tehát úgy igazából én is mondhatnám azt, hogy én az én régi életemet egy vonatbalesetben veszítettem el. Tehát a tömegközlekedés útján voltam, én is a tömegközlekedéssel haladtam, én is a széles úton, egy baleset történt, jött ez a betegség, jöttek különböző jelzések, találkoztam emberekkel, akik nekem beszéltek Istenről, és így történt meg az, hogy meghalt az én régi emberem, az én ó emberem. Tehát meghalt az én ó emberem. Tehát a vonat ezt jelentheti. Az, hogy az álomban 4 vonat volt, és most ugye azok jelenthetik, akár embereket is jelenthetnek, teljesen mindegy, hogy miért pontosan 4 vonat, Isten tudja. A lényeg az, hogy azt mondja, hogy galamb formáig volt, tehát ilyen érdekes képekkel tud, ez valóságosan is tud történni, hogy Isten ilyen képekkel, tehát attól függetlenül az álom igaz vagy nem igaz, teljesen mindegy. Én tudom, hogy vannak ilyen álmok, tehát lehet egész nyugodtan igaz. Az Úristen ilyen képekkel tanít, tehát miért volt az, hogy 4 vonat, amelynek galamb formájuk volt, galamb alakjuk volt, azért, mert ők ugye a tömegközlekedés képviselik a vonat, és a tömeg útja nem oda visz, ahova szeretnénk menni. Tehát a tömegközlekedés el tudja velünk hitetni, hogy minden oké. Tehát a vonat, maga a tömegközlekedés eljátsza, hogy ő szelíd, ugye, mert a galambok azok szelídek. Lehetek ravaszok, mint a kígyók, szelídek, mint a galambok. Tehát maga a tömegközlekedés, maga vonat, ő el tudja nekem játszani, hogy Atikám, minden rendben, ne aggódj, nem kell félj semmitől, minden oké, jó úton haladunk. De közben nem haladunk jó úton, egyáltalán már meg tud minket ölni. Ugye a vonat ebben az államban elmondta, hogy megöltem egy embert, vagy megöltem, embereket öltem meg. emberek, az teljesen biztos, hogy a tömegközlekedés az meg fog ölni. És boldogok azok, akiket a tömegközlekedés csak lelki értelemben öl meg, hogy megöl minket a régi életünknek. Azok a boldogok, akikkel ez megtörténik, hogy maga a tömegközlekedés, ugye előbb-utóbb találkozunk a bűneink súlyával, szembesülünk mindennel, amit mi valaha elkövettünk, Isten előtt állunk, és meglátjuk, hogy éltünk mi mostanig, hogy hova vitt minket a vonat, a tömegközlekedés. Mert a tömegközlekedés, a divat, a média, a kifelé figyelés, Amerika, ő jót ígér nekünk, hogy meggazdagodunk, meg jó kapcsolatunk lesz, jó párkapcsolat, meg jó munkahely, meg minden, és azt javasolja, hogy mi kövessük őt, ugye? De minket nem oda visz a tömegközlekedés, ahova szeretnénk menni, nem az életre visz, tehát meg fog ölni. És sajnos, ugye, mint tudjuk, sok emberrel megtörténik az, hogy a tömegközlekedés nem csak a halálba viszi őket, hanem egyenesen a kárhozatba. Tehát lehet, hogy a vonat összkomfortos is, van villanyáram, meg van wifi rajta, meg nagyon kedves emberek utaznak rajta, meg minden rendben van látszólag, de mégsem oda visz, ahova bárki is szeretne menni. Nem az életre visz. Ennyit a vonatról, ennyit a tömegközlekedésről. Az, hogy a fiának azt mondta ez az anyuka, hogy mostantól örökre együtt leszünk, hát ez csak úgy tud megtörténni, tehát ez, amit az előbb is mondhattam, hogyha valaki üdvösségre jut, tehát szabad lélekké válik Isten kegyelem által, megbocsátást nyernek az ő bűnei, és ugyannan születik, az ember, ha meghal az ő teste, az ő szeretteivel együtt lesz a mennyek országában, teljesen biztos. Erről többször beszéltem, többek között azokban a felvitelekben, hogy ki lesz velem a pokolban, vagy ki lesz veled a mennyben. Tehát az, hogy az anyuka azt mondta a fiúnak, az ő fiának, hogy mostantól örökre együtt leszünk, ennek a jelentése az tud lenni, hogyha megvan az újjászületés ajándéka, hogy az anyuka üdvösségre jutott, tehát az ő gyermekétől ő nincs szétválasztva, nincsen különválasztva. És a gyermekének ez mindenképpen egy jó hagyaték és motiváció arra, hogy úgy élje az életét, hogy lássa meg az anyukáját ott, ahova ő ment, amikor az atya magához szólította. Az, hogy a vonat egy focipályán haladt át, ahol gyermekek labdáztak, ugye, hát a tömegközlekedés, a tömegútja sajnos nagyon sok gyermeket feldarál, nagyon sok gyermeket meg tud ölni. Hát erről szól ez a világ, ez a kegyetlen testi, materiális világ, amiben élünk. Ugye a vonat, a tömegközlekedés eszköze keresztül halad olyan helyeken, játszótereken, ahol gyermekek labdáznak. És ugye gyermekek felülnek a tömegközlekedés eszközére, tehát úgy válnak felnőtté, hogy felülnek a vonatra. Tehát úgy válik felnőtté a gyermek, korábban önfeledten játszik, labdázik, de felül a tömegközlekedés eszközére a vonatra. Az amerikai vonatra, a hollywoodi vonatra, a valósíts meg önmagadat vonatra, az ezotéria vonatra, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És így tudja megölni a gyermekeket a tömegközlekedés, ugye? Ami nem más, mint a tömeg útja, a tömegszellem, biblia nyelvezettel ördög vagy sátán. Az, hogy az anyósa, vagy az anyukája, az anyukát felhívta, hát most ugye itt ezáltal, most nem rossz indulattal mondom, de hát nyilván, hogyha az ember kap egy ilyen üzenetet, és ugye megpróbálja őt, biztos nekem is fura volna, hogy ilyen üzenetet kapnék bárkitől, de engemet megpróbál is, ugye itt ebben a próbában, tehát csak az alapján, amit én tudok erről az esetről, azt kell mondjam, hogy ez a hölgy nem testet jól, tehát ő egy ilyen kérdéssel, vagy egy ilyen belső vívódással ő nem az anyukájához kell forduljon, hanem az atyához, mindenek előtt, az atyához. Felhívom anyukámat, felhívom a polgármestert, felhívom a rendőrkapitányt, felhívok mindenkit, és a Istennek a hívószámát mikor fogom tárcsázni? Jeremiás 33:3. Ez Istennek a hívószáma, olvasd el. Jeremiás 33:3. 33. rész, 3. bekezdés, olvasd el. Tehát mindenek előtt és mindenek fölött a mi dolgunk, főképp ezekben az időkben, ezekben a kegyetlen időkben, ahol a tömegközlekedés valósággal pusztítja az embereket, a mi dolgunk az, hogy ne emberektől kérjünk tanácsot, ne a rokonoktól, mert általában a Covid-ban mi történt? Hogyan mentek az emberek a temetőbe, és némelyek a kárhozatba? Rokoni alapon. Rokoni alapon, kedvességből, udvariasság, megfelelésigényszer, mentek a temetőbe. Ez történt. Tehát, hogyha nekem ilyen kérdésem van, meg ilyen vívódásom van, akkor én nem embereket kell felhívjak, nem apukámat, nem anyukámat, nem a szomszédasszonyt, hanem Istennek a hívó számát tárcsázom. Jeremiás 33:3. Tehát mindenképp erőteljes, hogyha ez így megtörtént, ez mindenképp erőteljes, az biztos, hogy választás elé van állítva a kedves embertársunk, és fel van téve a kérdés, hogy mostantól, hogyha tényleg csak csupán néhány napod van hátra, mit fogsz csinálni? Mit fogsz csinálni? Megbékéltél-e a Teremtőddel, a mennyei atyával? Én csak azt tudom elmondani, ami velem történt, azt elmondtam, amikor én haldokoltam, nekem a legnagyobb félelmem nem az volt, sőt, amikor korábban volt az a betegségem, és tényleg éreztem, hogy akár meg is halhatok, akkor nem is érdekelt egyáltalán a halál, hanem egyértelműen azt mondtam, hogy az én lelkem beteg, az én lelkemnek gyógyulnia kell, hogyha meg fogok halni, akkor is meg akarok gyógyulni. Kívánom, hogy a lelkem gyógyuljon meg, mert az én lelkem beteg. Én akkor ezt mondtam. Legfőbb kérdés mindenképp az, hogy az embernek a lelke megvan-e békélve, megvan-e békülve az ő teremtőjével. Semmi más nem számít. Előbb-utóbb, hogyha most nem is, kedves Beatrix, kedves akárki, aki hallgatja ezt a felvételt, bárki, aki hallgatja ezt a felvételt, ha most nem is, akkor lehet egy év múlva, lehet 10 év múlva, lehet 50 év múlva, úgyis véget ér a földi élet, és semmi más nem számít, mert Isten az életet nem időben számolja. Miután a földi életünk véget ért, Isten az életünket nem években számolja, utána elkezdődik az örökké valóság. Tehát semmi, az ég adta világon semmi nem számít. Sem az, hogy valaki fiatalon hagyja itt a földi életet, sem az, hogy vonatbalesetben semmi nem számít, csak az számít, hogy az ő lelke megvan-e békülve az ő teremtőjével. És ebben a kérdésben nem tudja segíteni őt sem az anyukája, sem az apukája, sem a szomszédasszony, sem a kiáltószó, sem senki. Ennyi. És én bizonságot teszek, hogy nekem sem volt, noha engemet próbáltak segíteni rokoni alapon, hogy kórházba kéne menni, meg sürgősségi, meg minden. Azt mondtam, hogy ha meghalok, sem megyek kórházba. Ezt mondtam. Ha meg kell halok, akkor sem megyek kórházba. Nekem a lelkem beteg. Az, hogy mitől fostam, meg mitől hánytam össze, ki mindent is, mitől nem tudtam kajálni, még a víz is visszajött, meg minden visszajött. Nem voltam kíváncsi. Egyszerűen nem voltam kíváncsi. Ez nem az én érdemem, ezt adta mindenható Isten. Egyszerűen nem voltam kíváncsi, azt mondtam, hogy ha meg kell halok, akkor meghalok. De a lelkem gyógyuljon meg is. Akkor kezdődött az én látásom, akkor kezdtem látni, hogy milyen a vonat, amin én utazok, akkor ismerkedtem meg a tömegközlekedéssel, és akkor sírtam először amiatt, amit a szemeim láttak, megláttam, hogy én miben éltem mostanig, milyen bűnöket követtem el. Habár akkoriban még azt sem láttam, hogy milyen bűnöket követtem, azt csak később láttam meg. De a látásom akkor kezdődött. Az Istentől való ajándékom, az elhívásom akkor kezdődött. Tehát, hogyha ez a hölgy, nem tudom, hogy hogy van, mint van, teljesen mindegy Istennel, elképzelhető, hogy vele is valami hasonló történik, hogy az Úristen le akarja őt a vonatról szállítani, engedi, hogy a tömegközlekedés őt megölje, tehát az ő régi életét megölje, és kezdődik az új élet, úgy Isten igazából, aminek gyümölcseképp igaz lesz az a kijelentés, hogy ő együtt lesz, együtt marad az ő gyermekével örökre. És akkor én még áttérnék egy néhány másik témára is, mert van bőségesen a tarsolyomban. Kaptam a mindenható Istentől megértéseket, kijelentéseket, amiket megosztanék már egyúttal ebben a felvételben. Ezeket lehet, hogy külön fogom majd feltenni az internetre, a kiáltószóra, meglátjuk. Röviden a vallástól. A vallás, mint szervezet, két dologban tud segíteni. Az egyik az, hogy ne olvasd a Bibliát. A másik az, hogyha olvasod, babonásan értelmezd, és ne értsd meg a lényeget. A vallás, mint emberi szervezet, emberi intézmény nagyon veszélyes. Két dologban tud segíteni. Egyik az, hogy ne olvasd a Bibliát, ne kívánt személyesen megismerni Teremtődet, és a másik az, hogyha netán olvasnád is, ne értsd meg a Biblia lényegét. Jézus szavai szerint két vallás létezik. Az egyik a bűnvallás. Nagyon fontos. Ugye alapja az újjászületésnek, az új életnek. Az, hogy az ember kér és kap látást a mindenható Istentől, meglátja bűneit, és megvallja az ő bűneit, és megkapja a bűnei bocsánatát. Ezzel kezdődik az újjászületés, emberek. Amikor az ember meglátja, hogy ki ő valójában, hogy élt ő valójában, Isten értékrendje szerint, és akkor őszintén fáj neki, tehát fájdalmat okoz, és bánatot okoz, hogy ő hogy élt mostanig, és megbánja bűneit, és Isten megbocsátja azokat. És elkezdődik az újjászületés. Tehát ez az egyik vallás, a bűnvallás, ami létfontosságú az újjászületéshez. A másik vallás pedig, ami szintén létfontosságú, Jézus szerint, a Biblia szerint ezt a két vallást ismerem én, egyik a bűnvallás, a másik pedig az, hogy a Jézus mondja, hogy ha vallást teszünk róla az embereknek, és elmondjuk, hogy ő mit cselekedett a mi életünkben, ő is vallást tesz az Atya előtt mi rólunk. Emberek, ez a két vallás létezik, Isten szerint, Jézus szavai szerint. Az egyik a bűnvallás, a másik pedig az, hogy megvalljuk, tehát bizonságot teszünk arról, hogy mit tett velünk az Úr Jézus, hogy a mindenható Isten az Úr Jézus kegyelme által, az ő áldozata által, az ő szavai által mit tett a mi életünkbe. Ez a két vallás létezik. Ami nagyon fontos az, hogy az egyik valláshoz sincs szükség semmilyen emberi szervezetre. Sem a bűnvalláshoz nincsen szükség semmilyen emberi szervezetre, vallási szervezetre, sem ahhoz a valláshoz, hogy én megvallom, egyszerűen csak elmondom, hogy a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője mit tett velem az én életemben, az Úr Jézus kegyelme által, az ő irgalma által, az ő szavai által. Ez a vallás. Tehát egyikhez sincsen szükség semmilyen emberi szervezetre. A fentiektől eltérő vallást gyakorolsz, te nem Isten szavát követed, hanem emberek szavát. Az emberkövetésről pedig azt mondja a próféta, hogy átkozott, aki Isten bölcsessége és ereje helyett emberi értelemre és erőre támaszkodik. Ettől az átoktól csak az újjászületés által szabadulhat meg az ember, amiről folyamatosan beszélek. János evangéliuma, 3. rész. Az újjászületésnek a lényege az, hogy az ember addig fohászkodik az élő Istenhez, amíg kap tőle látást, hogy meglássa, hogy őt személyesen mi választja el Istentől, az élettől. Tehát milyen bűnök vannak rárakodva a lelkemre, milyen hibás, hamis kódok, életellenesség van rárakodva a lelkemre, ami engemet elválaszt a teremtőmtől. És amikor megláttam, akkor az fájni fog. De ez a legjobb fájdalom, mert evel a fájdalommal, evel a bánattal az ember úgymond megbánja az ő bűneit, és Isten megbocsátja azokat, és így kezdődik az újjászületés. Utána majd adja az új tartalmat, az ő szavát, hogy a lelkünk átformálódjon azáltal. Az újjászületés előtt mi van? Törvények vannak, emberek. Tehát amíg az ember újjá nem születik, addig ő törvényben van. Ahogy Pál apostol mondja, a törvény átka alatt van. A törvényekkel pedig az a baj, hogy az összes törvény emberi tapasztalatból születik. A törvények az emberek tapasztalatából születnek. Azokra épülnek a törvények, ugye a precedensekre, amiket az ember tapasztalt. Azonban van egy probléma az emberi tapasztalattal is, és pedig az, hogy az emberi tapasztalat az bukott emberi tapasztalat. Tehát az eltévedett ember az istentelen embernek a tapasztalataira épül a törvény. Tehát nincsen tiszta tapasztalás, emberek. Édenen kívül, Istentől távol nincsen tiszta tapasztalás. Ekép a törvények is olyanok, amilyenek, tehát nem tiszták. A törvény nem tudja megmenteni az embert. Ez le van írva, Pál apostol sok helyen leírja. A törvény nem tudja üdvözíteni az embert. Nem tudja megmenteni az embert. Sokan kényelemben ugye hallják az evangéliumot Jézustól, de mégis ők törvénykezni akarnak, ők mégis vissza akarnak menni a törvénybe, a mintapolgári státuszba. De ez nagyon veszélyes. Ez nagyon veszélyes, mert a törvény nem tud megtartani. Mert a törvény sem tökéletes. Emberek, a törvény sem tökéletes, főképp amit mi létrehoztunk. A 10 parancsolat az alap, ahhoz lehet igazítani az életünket mindenképp. Egészen pontosan az abban segít, hogy mi meglássuk, hogy hogy éltünk. Tükröt mutasson nekünk, erre van a 10 parancsolat. De az ember a törvényt nem tudja betartani. És most képzeljük el, hogy minden országban hány meg hány törvény van, emberek által, hamis emberi tapasztalatokra épülő törvények által vannak ugye irányítva az emberek. És nagyon sok ember a törvényben reménykedik, hogy a törvény az ő oldalán van. De hogy lehetne a te oldaladon a törvény, amikor a törvény nem tiszta? Tehát tisztátalan, bűnös embereknek a tapasztalatára épül, és az alapján van megcsinálva, létrehozva. Tehát az elbukott ember torz tapasztalatai szerint születnek a törvények. Következésképp a törvények nem lehetnek tökéletesek, és aki a Krisztus beszéde helyett a törvényekre építi az életét, és törvénykezni akar, a megtöretetést választja. A megtöretetést választja. És az ember még mindig a tömeg közlekedés eszközével akar haladni az úton, a vonattal akar haladni az úton. Tehát hangsúlyozni kell azt, hogy a törvény nem üdvözít emberek. A törvény megtarthat, akár az államhatalom törvényei, akár a vallás törvényei megtartanak, hogy ne süllyedjél le egészen be a disznópajtába, azonban a törvény nem tud megmenteni senkit. Tehát a törvény az még mindig a vonat. A törvény az még mindig a földi tapasztalat, ugye, a földi elbukott emberek tapasztalata, a bűnös emberek tapasztalata, és a bűnös emberek, hogyha létrehozzák a törvényeket, ugye, az tulajdonképpen nekik nem segít, maximum mérsékeli a bűnt valamennyire, odázza, úgymond az ítéletet valamelyest, hogyha lehet ilyen mondani egyáltalán. Szóval ezek a megértések jöttek, és tegnap este még kaptam egy más nagyon fontos megértést arról, hogy mi történik akkor, hogyha az ember újonnan születik. Amikor az ember ugyanaz születik, akkor nem csupán újjá születik és kész, hát akkor én újjá születtem, és akkor mostan várom, hogy akkor történjen valami. Nem emberek. Amikor valaki ugyanaz születik, akkor Pál apostol úgy fogalmazza, hogy ő pappá válik, tehát pap leszel. Tehát Istennek a gyermek, ezek mind szinonimák. Egyház, vagy a Krisztus teste, vagy a mennyasszony, vagy királyi papság, vagy eklézsia, vagy a profétaság lelke, ugye, Isten házanépe, ezek mind szinonimák. Tehát te pap leszel, ami azt jelenti, hogy őrálló is leszel. Őrálló. Ami azt jelenti, hogy te felelős leszel embertársaidért is, akik még nem ismerték meg az élő Isten életre hívó szavát. Tehát ahogy mondja Ezékiel próféta könyvének a 33. részében, hogy Isten őrállókká tette az ő gyermekeit a népek közé. Engemet is Isten őrállóvá tett, de nem csak engemet, hanem minden bizonságtevőt, aki valóságosan ugyannan született. És tegnap, hát amúgy az előbb is körülbelül egy órája azzal szorakoztunk, hogy kergettük a medvét. Egészen pontosnak, hogyha kergettes, akkor én mentem a lámpával, mert le akartam filmezni. Na, de nem akarom én sem kísérteni a sorsot, mert egyszer szinte úgy álltam, hogy rám gergett a kutya medvét, úgyhogy nem akarom én sem provokálni a sorsot. Lényeg az, hogy amikor jön a medve, általában minden nap, naponta, főképp esti órákban jön, rendszeresen több medve is van itt a környéken, és jövögetnek ide a házunk tájára. Nincsen kertünk, úgyhogy szabadon járkálnak lesfel. Hogyha kint hagyjuk az ételt a külső asztalon, vagy valami ilyesmi, már többször megtörténik, hogy megette a medve. Na de nem erről szeretnék beszélni, hanem inkább arról, hogy a kutya által Isten megmutatta, hogy mi az őrálló szerepe. Ha hisztek, ha nem, a kutyát használja mindenható Isten, hogy tanítsa az ő gazdáját. Hogyha a gazdájában van alázat és szerítség teremtőivel szemben, akkor a kutya által is tanítja őt a mindenható Isten. Amikor jön a medve, rendszerint akkor a kutya tehát brutálisan támad. Tehát ha embert úgy támadna az a kutya, szerintem annak az embernek a nadrágja nagyon hamar megtelne. Azt kell mondjam, hogy az a kutya támad, félelmetesebb, ahogy így ugat, meg elég mély hangja van, meg így, ahogy hörrög, így brutálisan támad tényleg. Tehát vadakra. Ha úgy támadna embert, akkor az biztos, hogy az félelmetes volna. Tehát félelmetesebb, mint a medve, az biztos. Na, amikor jön a medve, akkor a kutya brutálisan támad, és előzi, elkergeti a medvét. Tehát addig környékezi, addig kergeti, addig zavarja, amíg a medve elhagyja a környéket. Azonban, amikor a medve elmegy, a kutya nem hagyja abba az ugatást. Egész ilyen ugat így megszakítja az ugatást, és elkezdi az ugatást, hogy jelezze a medvének, hogy neked itt nincsen semmi keresnivalót. Na, ezt jelenteni az, hogy valaki őrálló. Először is, ha valaki őrálló, elijeszti az ellenséget, ugye, az ő fegyverével, nekünk ugye adatott fegyver, az igazság, a kétélű kard, tehát hogyha engemet, a családomat támadja az ellenség bármilyen módon, vagy akiket Isten rám bízott, támadja az ellenség, akkor én előveszem a fegyvert, a kétélű kardot, ami a Krisztus beszéde, és az ellenséget eljesztem. Tehát én kinyilvánítom számára, hogy mi az igazság. És az ellenségnek menekülnie kell a Krisztus szavától. Ez teljesen biztos. Azonban, hogyha az ellenséget elkergettem a fegyverrel, amit én kaptam Krisztustól, akkor az én dolgom nem az, hogy én visszafeküdjek, hanem az, hogy én a fegyvert készenléti állapotban tartom. Tehát előveszem a fegyvert, és ott tartom a kezem rajta a kardnak a nyelén. Fogom a kardot, és megmutatom az ellenségnek, hogy én fel vagyok fegyverkezve. Tehát nem csak elkergetem a háztól, Istennek a házától, jelképesen, Istennek a háza népétől, a bizonságtevőktől. Amikor én például látok valamilyen hibát, vagy valami hazugságot, vagy valami gonoszságot, vagy valami ocsmánságot látok, érzékelek Isten lelke által, akkor az én dolgom az, hogy használjam a fegyvert. Az ellenséget lefegyverezzem a Krisztus beszédével, de ugyanakkor távol is tartsam azt. És ezt mutatta meg a mindenható Isten a kutya által tegnap este. Már több alkalommal mentünk így a medvével szembe, és így nem igazán értettem, hogy persze már voltak korábban is tanítások és megértések, de tegnap este ez teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy így kéne működjön Istennek a gyermeke, Istennek a házanépe, Istennek a profétája, Istennek a papjai, Istennek a bizonságtevői, hogy ne csak eljesszék az ellenséget, hanem folyamatosan riasszák az ellenséget, hogy az ne tudjon bemenni a házba, ne tudjon a ház közelébe menni, Isten házanépét ne tudja megközelíteni. Hogyha valaki újjá van születve, drága embertársak, ez az ő dolga. És azt el kell mondani, hogy az Úristen megjutalmazza, nem csak a mennyek országával, az örök élettel, hanem még itt a földön is, mert arra a munkára, amire elhívja Isten az ő gyermekeit, ő adja a békességet. Nem beszélve arról, hogyha mi használjuk a fegyvert úgy, ahogy ő akarja, hogy használjuk, ő állandóan megszaporítja, megsokasítja a talentumokat. Tehát még jobban felvértez minket, és még több igazságot mutat nekünk, még intenzívebben tanít minket, még több lelki kincset, lelki ajándékot kapunk a mindenható Istentől, hogyha mi hűségesek vagyunk az ő szavához. És ez volna Isten gyermekének a dolga itt a földön. És igen, körülbelül ez az utazás a vonattól, a tömegközlekedés eszközétől egészen az újjászületésig, a gyermekké válásig, az Isten gyermekévé válásig, az őrállóvá válásig, és Isten harcosává való válásig. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!